Ceruza jegyzetek. 1849. május 20. Így ír ezen a napon a Pester Zeitung. Vasárnap lévén a közönség siet ki a zöldbe. Az ágyúzással immár keveset törődik. Megszokta, mint a verekli muzsikát. Arról is hírt ad, hogy Hensel tábornok, aki szemközt a budai várban már hetek óta körülzárva akként védekezik, hogy a pesti partot löveti, a rödútot, a szállodát, amit éppen talál, most az új hidat, amíg fel sem avatott csodálatos kőhidat készül felrobbantani. Csak ugyan Henszi ezen a napon éppen harmadszor küldett Clark Ádámért. A mérnök harmadszor is azt üzeni vissza, hogy beteg ágyban fekszik, pedig a hídlánc kamráit kellene megszabadítani a víztől, hogy elhelyezhessék a robbanószereket. Csak hogy, aki kinyitotta a zsilipeket, és elárasztotta vízzel a lánckamrákat, az éppen a mérnök úr volt, sejtette, hogy mire készülnek Henciék, és óvatosságból még a szivattyú hengerét is összetörte előbb, és csak azután ment haza a lakására és feküdt ágyba, hogy semmi hívásra, üzenetre, fenyegetésre ki ne mozduljon aztán. De ha az alkotót semmi más nem érdekli a nagy cseprepatéból, mint tulajdonalkotása, a katonának sincsenek magasabb szempontjai, ha akad a közelbe rombolni való. Henci elrendeli. Kíséreljék meg kívülről a robbantást. A hídfőbe lefutó jobboldali lánc alá 12 közepes lőpörös hordot raknak, és deszkavályot vezetnek a partra, puska porral felhintve. Pedig a védők sorsa már betelt. Ezen a napon Görgei már elhatározta, hogy másnap hajnalban rohamra indulnak. Két hete annak, hogy a hadügyminiszter figyelmeztető levelére elküldte a megkésett válaszát. Édes Klapka, azon nézeteddel, hogy Buda ostromával fel kell hagyni, ez egyszer nem értetek egyet. Damjanics, amikor eltört a jobb bokáját, és szerencsétlen balesette a saktábla mellé sodorta, ezt mondta: Görgei katasztrófába viszi a nemzetet. Kossuthtól szemeléig mindenki utálja Görgeit. Mindenki tudja, hogy ragyogó katona. Ha senki nem figyelmeztetné, néki akkor is tudnia, éreznie kellett volna, hogy körülbelül ezekben a hetekben vesztette el a magyar szabadságharcot Budavár fölösleges ostromával. Talán tudja is. A lelkesedés óriási, százával jelentkeznek az önkéntesek, akik elsők akarnak lenni a rohamoszlopokban. Egy pap 80 aranyat hoz az első honvéd számára, aki Buda falát átlépi. Rónai Jáncintnak hívják a papot. Este felé keresi fel Görgei svábhegyi szállásán. Görgei gúnyos mosolyal veszi át az aranyakat. Azt hiszi, főtisztelendőséged, hogy lesz még szüksége 80 aranyra az első honvédnek, aki Buda falát megmássza? Eközben, ahogyan Rónai Jácint felháborodva leírja naplójában, élő asztalára dobta az adományt, és félváról odaszólt segédtisztjének: adjon Rónai úrnak nyugtát! 11 órakor néhány század zajos színlelt rohamot rendez, éjfélkor azonban teljes némaságban már készen állnak a honvédcsapatok mindenütt, az újlaki országúttól kezdve a Vérmezőn, a Mészáros utcán keresztül egészen a Gellért rakodóig. Hajnali 3 órakor a svábhegyi főhadi szállásról felszáll egy röppentyű, csavaros tűz kígyót rajzol a tavasz égre. 200 ágyú válaszol a jelre. A budai dombokon félkörben elhelyezett tüzérség, s peregni kezdenek a dobok, felvíjognak a kürtök, még sötét van. Másnap Görgei kitűzi zászlát Budára, Henci belehal súlyos sebesülésébe, Clark Ádám pedig felkelhet végre álbeteg ágyából. A láncidat nem sikerült megsértenie Henci ezredesnek, Alnok Lajosnak pedig lelőtt egy vonakodó tüzért, és pühében a szivarjával gyújtotta meg a lőporos vájut és hordokat úgy, hogy ő maga is szénni égett, az egyébként hatástalan robbanásban. Ki legyen a hősöm ezen a napon? Az alantas csökönyösséggel haláláig védekező Henci? Igazi ostoba katona, nagyon alkalmas drámai főszerepre, nekem mégsem tetszik. A rejtélyes hiú, éleseszű Görgei, mint szemerének, Kossuthnak, nekem is az a gyanú bujkál a szívemben, hogyha győzött volna, a szabadság katonájából a győzelem diktátorává vedlik. S tovább megyek. Talán ő is érezte, hogy jelleméből ilyesfajta kényszerűség következik világosan, s ezért kellett hibáznia. nehogy megverje az osztrákokat, amit nem bírt volna elképzelni, mert nem akart elképzelni. Más szóval, a képzelete azért volt bátortalan, mert sejtette, hogy a sikereivel ő sem tudna egyebet kezdeni, mint visszaélni velük. Mondhatjuk úgy is, bizonyos alázat fékezte cselekedeteiben. Csak olyan rejtelmes, megfoghatatlan módon, belső erkölcsi egyensúlyként. Így fest az époszok hőse. Szíve mélyén tisztesség tudok kis polgár. Vagy keresem ki hősnek a ruham oszlopok sok száz halottjából azt az olasz vagy szepesi német katonát, aki időben az első volt Budafalain belül. Mit tegyek? Én nekem a sok katona közt legjobban egy civil tetszik. Clark mérnök úr, akit látok aggodalmasan és szakértően vacakolni dugattyúival és hengereivel, amint kifogástalan elrontja az az átkodott szivattyút, nehogy az az átkodott tábornok kipumpálhassa vizet, s látom, amint harmadszor ugyanazokkal a szavakkal üzen vissza ágyából. Sajnálom, de átkozottul beteg vagyok. És ő az Budapest város igazi polgára, Clark Ádám, aki 100 év múlva hiányozni fog onnét, hogy megvédje hídját a katonáktól. A tényállás. Egyszer késő éjszaka örleivel azt láttuk a kihalt Aponyi téren, a túlsó oldalon két nő és egy férfi handa bandázik egy rendőr körül. Ma 10 éve nyáron történt. A férfi olyan harsány hangon mondta tolba adatait, hogy áthaladzott a Kígyó utcába, ahonnét jöttünk. Oda lépegettünk hozzájuk. Ellátom a vajukat, mondta a férfi. A nagybátyám államtitkár. Széles fehér képe volt, monoklit viselt, a mondatokat rikácsolva köbdöste. A nők kopottaknak tűntek. Megütöd, biztos úr, hajtogatta az egyik, egy zsebkendőt szorítva arcához, sírdogált. Ne sírj, Ilonka, mondta a másik. Ostmár szavakat mondott, biztos úr, belénk kötött. A férfi most átmert nélkül ordítani kezdett. Megértette, törzsőrmester, bekísérni. Félre rögte a rendőrbe kapaszkodó zokogó nőt, és kifeszítette a mellét. Nagybátyám államtitkár. Ilyen ember nincs is. Mondtam halkan őnek. Bólintott, figyeltünk. Riasztó és valószínűtlen figura volt ez a monoklis. Mint egy rossz gúnyrajz a pökhendiségről. Kérem, mondta rendőr, nekem fel kell vennem a tényállást. Hallatszott a hangján, hogy kissé zavarban van. Velük mentünk az őrszobára, hogy tanúskodjunk a fickó ellen, noha semmit nem láttunk, nehogy még majd a rendőr is bajba kerüljön. A tényállás, az igazság ezúttal a napnál is világosabbnak látszott, ezért avatkoztam bele mások dolgába, amit sosem szoktam tenni. Álmos rendőr tiszt került elő. A férfi azonnal eléje ugrott. Kérlek, hadarta, én ez is ez vagyok, miniszteri fogalmazó. Tessék várni, mondta rendőr tiszt. A két nő most egyszerre szólalt meg, őket is leintette. Egyszerre csak egy beszéljen. A nagybátyám államtitkár, kiáltotta megint a férfi. Benne most már igazán elhűlt a vér. Álmélkodva láttam, rendőrtiszt elmosolyodik. Hosszú szünetet tartott. Csak most vettem észre, hogy a monoklis egészen sápadt. Halálos izgalomban van, divatos, keményre vasalt ruhája, megcsavarodik rajta. Talán fogalma sincsen róla, mit beszél. Hiszen ez az ember védekezik, vaktában csapkod, szorongatott helyzetében. A rendőrtiszt a nők felé fordul. Kérem, kezdte egyszerre magas hangon az egyik. Megütött a beteg nővéremet, és... Mi baj a nővérének? Nézett a rendőrtiszt a másik nőre. Csak a fogam, legyintett a siránkozva. Megint fellángolt a feleselés. Ő oldalba bökött. Jó ideig hallgattuk a laposodó ügyet. Olyasmi derült ki, hogy a férfi ernyője nyilván nekiütődött az egyik nőnek, amint elhaladtak egymás mellett. Ismerem az ilyen pimasz járást. Ezek a fickók avval foglalkoznak, hogy ne térjenek ki senkinek egy milliméternyit sem. Óhajtanak feljelentést tenni? Kérdezte a fáradt rendőrtiszt. A nők a vállukat vonogatták, aztán mégis letettek a dologról. Fontoskodó nyárspolgárok voltak. A monoklis kért egy pohár vizet, és olyan görcsös kézzel emelt a szájához, hogy összetört a poharat. Még erről is jegyzőkönyvet kellett írni. Láttam, hogy rossz napja van a szerencsétlennek. Az élete másként ismerő rettegés. nehogy sérelem essen a méltóságán, a rangján. Bizonyos, hogy nem volt rokonszenves ember. Mégis a rendőrnek volt igaza. Mindig pontosan föl kell venni a tényállást. És önök? Fordult velünk a rendőrtiszt, amint a nők kivonultak. Mit óhajtanak? Felrezzentünk. Mi csak ugyan fölöslegesek voltunk itt, s úgy látszik, nem is kerestünk mást, mint ezt a tanulságot.